Erős várom Istenem. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük 213-os számú énekünket. 213-os éneket énekeljük. az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön az ötös számú liturgiát énekeljük. Énekes könyvünk 52. oldalán található az ötös számú liturgia.
Fordítsd el tekintetemet, hogy ne nézzek hiába valóságra, a Te utadon éltess engem. Teljesítsd be szolgádon ígéretedet, amelyet az istenfélőknek adtál. Fordítsd el tőlem a gyalázatot, amelytől borzadok, mert jók a Te döntéseid. Eleveníts meg igazságoddal, mert rágyódom utasításaidra. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete. Testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkat, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, bocsáss meg nekem azt, hogy nem harcolok a Te indulatodért, hanem hagyom, hogy az én indulatom növekedjen bennem. Bocsáss meg, hogy ragaszkodok ennek a világnak a csábításához. És hogy nem hagyom azt, hogy Te gazdagíts meg, hogy Te töltsd be az életemet javakkal. Bocsáss meg, hogy rombolom azt a közösséget, amit építenem kellene. És hogy nem sáfárkodok helyesen mindazzal, amit rám bíztál. Kérlek, Uram, irgalmazz a Te kegyelmedért. Amen.
Istenünk megkönyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
cseleked meg velünk azt a csodát, hogy a te feltámadásodat átélhetjük, hogy a szívünkbe meggyökeredhet ennek a csodája. Kérlek, munkáld itt az Isten tiszteleten, és munkáld az ünnep alatt, hogy tudjunk ezen gondolkozni, tudjuk az életünkben megélni azt, hogy te feltámadtál, és a feltámadásoddal egy új életet hoztál. Kérlek, hogy segíts az új élet gyümölcseiben járnunk minden nap. Segíts rád mutató életet élnünk. Hadd lehetne telve a szívünk, te veled az életünk a te jelenléteddel. Hadd tudnánk téged hirdetni, az evangéliumot képviselni ebben a világban. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg húsvét ünnepére kijelölt szentírásbeli igét, amelyet megírva találunk a korintusiakhoz írt első levélben, az 5. részben, a 6. verstől a 8. versig a következőképpen. Tehát Isten igéjét olvasom az első korintusi levélből, az 5. részből, a 6. verstől. Nem jól viselkedtek ti, hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkereszti? Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek. Hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus már megáldoztatott. Azért ne a régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával. Amen. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a magolóra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Kedves testvéreim, most húsvét ünnepén egy rendkívüli alkalom is van közöttünk. Egy ifjú házaspár készül elmenni a gyülekezetünkből. Most egy áldást kértek a gyülekezettől az indulásukra. Gyertek közelebb. És egy áldással indítjuk őket útjukra, ami messzire vezet. Kedves Attila és Anna Mari, nemrégiben, mint házasulandók álltatok itt az úroltár előtt. Azoknak mondom, akik kevésbé ismerik a fiatal párt, akik ritkábban járnak a gyülekezetbe, hogy messziről jöttek ezek a fiatalok. Attila messziről jött fizikailag, mert hogy ő Várpalotán született, lakott, és ide jött a feleségéhez Nyíregyházára lakni. Anna Mari meg úgy jött messziről, hogy nem a gyülekezetünk tradicionális közösségéhez tartozó, hanem barátnékon keresztül érkezett el az Istenhez, és talált ide a gyülekezetünkhöz. És jó volt látni azt, hogy egymásra találtak ifjúsági, keresztény ifjúsági alkalmakon. Egy igét választottam, ami itt a héten a szívemen volt, és úgy gondoltam, hogy számotokra is fontos lehet, hogyha most elindultok a gyülekezetetektől, mert hisz mind a kettőtöknek volt külön gyülekezete, a Várpalotai és itt a Nyírtelki Philadelphia Evangélikus Egyházközség, de most együtt innen indultok el egy másik gyülekezetbe, a Várpalotai Evangélikus Egyház községbe. És úgy gondoltam, hogy ez az ige számotokra is fontos lehet. A 119. Zsoltár került elénk az elmúlt héten, és abban van ez az ige a 9. verstől. Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataitól, szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Amen. Régen, amikor először olvastam ezt az igét, nagyon megragadott engem ez, hogy szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Ez a kulcsa a keresztény életnek, ez a kulcsa a hívő életnek. Ti sem tehettek másként, akár itt maradtok a gyülekezetben, akár elmentek Várpalotára, ez a legfontosabb számotokra. De ezelőtt a nagy út előtt gondoltam, szívetekre helyezem azt, hogy hogyan tarthatjátok meg az életeteket, szíveteket. Ez az ige legyen ott mindig a gondolataitokban. Be van-e zárva az én szívembe az Isten igéje? Úgy, hogy István is imádkozott az imént, és oda tette az Úr elé a mindnyájunknak a bűnét, hogy sokszor elfelejtkezünk mi a világ sürgésében, forgásában. Rengeteg kívánság, hívság vonja az életünket, és elfeledkezünk arról, hogy hogyan lehetne az életünk tiszta, hogyan lehetne az életútunk tiszta. Isten azt mondja, hogy szívedbe zárhatod az ő beszédét, és akkor megelégít téged. A Zsoltáros így kiált fel, teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérek a parancsolataittól. Olyan jó lenne, hogy ez a szívetekbe lenne. Hogy ne engedd, Uram, hogy eltérek a parancsolatottól, mert a te parancsolatod tart meg engem a tiszta szívűségben. És a tiszta szívűségben lévők azok boldogok, azt mondja az Úr. Most, amikor elengedünk benneteket a gyülekezetből, akkor egy áldást adok nektek, térdeljetek ide az Úroltár elé. És egyébként Zétény nevű fiatal úr van a Anna Mari kezében, ő az, aki ennek a házasságnak az első gyümölcse. Mennyei Atyánk, világ teremtője, megtartója, megszentelője, te tudod az ifjú szívét tisztán megőrizni, te tudod Anna Marit és Attillát is a kezedben tartani, hogy hasznos eszközeid lehessenek, majd abban a gyülekezeti közösségben, ahová most helyezed őket. Te látod, Uram, hogy milyen út áll előttük, te tudsz erőt is adni ahhoz. Te légy velük, Urunk, az úton, és add meg, hogy mint keresztjének, a te testednek tagjaiként megélhessük a közösséget velük is, és egy test tagjaiként tudjunk örvendezni, szomorkodni, vagy éppen a fájdalomtól sikítani. Áld meg bennünket, Urunk, ebben a közösségben, hogy sohasem feledjük el, hogy te vagy az, aki bennünket közösségre teremtettél, és bennünket meg tudsz áldani. Így légy ezzel a fiatal párral, és áld meg Zétének az útját is a felnevekedésben. Az Úr tartson meg titeket mostantól mindörökké. Amen.
Foglaljatok helyet. Mi pedig Isten tiszteletünket folytassuk a 220-as számú énekünk eléneklésével. 220-as éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, húsvét ünnepének igehirdetési alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk a 118. Zsoltárban, a 13. versétől a 24-ig a következőképpen. Isten igény tehát a 118. Zsoltár 13. versétől olvasom. Így szól Isten igéje. Durván eltaszítottak, hogy elessen, de az Úr megsegített engem. Erőm és énekem az Úr megszabadított engem. Újongás és győzelem hangja zeng az igazak sátraiban. Az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Fölemelte jobbját az Úr. Az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Nem halok meg, hanem élek, s hirdetem az Úr tetteit. Keményen megfeddett engem az Úr, de nem adott át a halálnak. Nyissátok ki előttem az igazság kapuit. Bemegyek és hálát adok az Úrnak. Ez az Úr kapuja, igazak mehetnek be rajta. Hálát adok neked, hogy meghallgattál és megszabadítottál. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, nemrégiben találkoztam az interneten egy munkacsoport prezentációjával. Készítettek egy olyan munkát, hogy az a cím, hogy mi lett volna a világgal, hogyha Jézus Krisztus nem születik meg. Nagyon érdekes a prezentáció, aki meg tudja keresni az interneten, az nézze meg, hallgassa meg. Keresztény emberek, tehát pozitív a kicsengése. Én azonban mégis valahogy máshogy fogalmaztam most meg húsvétra készülve magamban, hogy mit jelent az, hogy Jézus Krisztus eljött ebbe a világba. Ebben a világban Jézus megszenvedte a kálváriáját, végigment a szenvedés útján egészen a váltság haláláig. Hogy mit jelent ez számomra? Nagyon egyszerűen és úgy hétköznapian megfogalmazva, számomra azt jelenti ez, hogy az Isten tovább pöckölte a világot. Jézus kereszthalála azt jelenti a világ számára, hogy mehet tovább. Mert abban az időben, amikor Jézus Krisztus eljött ebbe a világba, az Isten és ember kapcsolat annyira megromlott. Az Isten szavára már nem figyeltek az emberek. Nem volt a szívükben az, amit most az Attila és az Anna Mária szívére helyeztem. Hogy hogyan őrizheti meg tisztán az ifjú a szívét. Hát úgy, hogy a szívébe fogadja az Isten igéjét. Bezárja a szívébe az Isten igéjét, és azt szerint éli az életét. Ez már abban az időben, Jézus Krisztus születésének idejében nem működött. Az Isten csendben volt, hallgatott. Isten népe nem hallotta az Istenének, az Urának a szavát. Az Isten és ember kapcsolat annyira megromlott, hogy már nem volt jövője. Ment a végpusztulás felé, és akkor az Isten úgy döntött, hogy a világnak ad egy lökést. Az Isten úgy döntött, hogy nem engedi, hogy itt megrekedjen a világ, hanem ad neki egy új lehetőséget, ad neki egy új sanszot. És újra rendeződhetett ez a világ. És ebben az igében olvassuk, ami csodálatos örömhír, sokszor zengjük énekben, és hogy ez az a nap, amelyet az Úr rendelt. Örvendjünk! Örvendezés kell, hogy legyen a szívünkbe. Néhány örvendező éneket énekeltünk most. Olyan jó lenne megvizsgálni magunkat, hogy tényleg örvendezett a szívünk akkor, amikor ezeket az örvendező énekeket énekeltük. Vagy amikor olvastam ezt az igét, hogy gyertek, örvendjünk, mert ez az a nap, amit az Úr szerzett, hogy tényleg fölbuzdul a szívünk, és azt mondjuk, hogy Uram, de csodálatos ez a nap, hogy megadtad nekünk. De jó, hogy ez megtörténhetett. De jó, hogy ez valóság lett a világ életében, és tovább pöckölted ennek a világnak a menetét, és most itt lehetünk. Mert ha ez nem történt volna meg, akkor a világnak már régen vége lett volna. És nem, hogy örvendezni nem tudnánk, hanem létezni sem tudnánk. Ez az a nap, amit az Úr szerzett. Amikor mindez valóra vált, amikor kézzelfoghatóvá lett a hatása, a társadalomban, hogy az Isten nem engedte a világot a végromlásba, hanem az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban közel ez a világhoz. Megbékélt ezzel a világgal.
Olyan jó látni, olyan jó hallani ezeket a mondatokat, ezeket az igéket. Ugye az Isten így gondolkodik rólunk, hogy ő közel jön hozzánk, az ő fia, hogy ő megbéke, ő nyújtja a béke jobbot felőle. Az az ember, aki szembefordult az Istenével, aki fittyet hányt az Isten akaratára, rendelésére, az Úr már nem Úr volt az életében. Az az ember nem figyelt az Isten, és mégis az Isten nyújtja a jobbját. És azt mondja, hogy csapjál bele, béküljünk meg. Hát ki vagy te ember, hogy el tudod tűrni érzelem nélkül, kétségbeesés, és aztán örvendezés nélkül, hogy az Isten ennyire szeret téged, hogy hajlandó volt az egyszülött fiát odaadni, és ezáltal kinyújtani feléd a kezét, és azt mondani, hogy csapjál bele, te, aki fittyet hánysz rá, te, aki minden felé engeded a szívedet vonatni, mindenféle kísértés, hívság, kívánság vonja az életedet, és te nem figyelsz az Istenre, a Teremtő Úrra, és ő mégis szeret téged, és mégis meg akar békélni veled. Érted te ezt? Hogy az Isten mennyi mindent megtett azért, hogy neked békességed legyen. Hogy neked rendezett életed legyen. Olyan jó látni ezt, hogy amikor Jézus eljött ebbe a világba, akkor nem a templomok csendjébe, meg a félhomályába érkezett, hanem a társadalom sűrejébe érkezett el. Az emberrel akart találkozni Jézus, és az emberhez érkezett, hogy az életét rendezze és megmentse, helyreigazítsa. Mint ahogy igényben is, ahogy olvassuk, 13. versben, durván eltaszítottak, hogy elessen, de az Úr megsegített engem. Durván eltaszítottak, de az Úr, a mi Úrunk felemeli a kétségbeesett helyzetben lévőket, a kirekesztetteket, az egyedül maradottakat, a szenvedőket, a rászorulókat. Jézus cselekedetei erről beszélnek, hogy ő ott van a kirekesztett mellett, az egyedül maradt mellett, a szenvedő mellett, az elviselhetetlen élethelyzetben lévő mellett, amellett, akinek nincs senkije. Jézus odáll mellé, Jézus oda megy mellé, Jézus segítségét nyújtja ezeknek. A tíz leprás történetében látjuk, hogy azok a kirekesztett emberek, akik nem vehettek részt a társadalom körforgásában, életében, akik már a családjuktól is el voltak választva, találkozik velük Jézus, és azt mondja nekik, hogy menjetek haza, mutassátok meg magatokat a papoknak. Megtisztította őket. És ezek az emberek visszakerültek újra a társadalom körforgásába, újra visszakerültek a családba, újra érintkezhettek emberekkel. Jézus odaállt a kirekesztettek mellé, hogy segítséget nyújtson nekik. Egy ember ment vissza hozzá. Hol van az a másik keret? Az látszik, hogy Jézus a kirekesztettek mellé odaáll, de igazából ez nem pöcköli tovább az életnek a kerekét, a világnak a kerekét. Nem pöcköli tovább, mert igazából nem ad megoldást, hogyha a kirekesztett most már nem lesz kirekesztetté. Tehát nem ez a megoldás, hogyha visszakerül az ember a családjába, vagy a társadalom körforgásába. Fontos dolog volt számukra, mert a lepratelepen kellett élni az életüket, nem mehettek még haza sem, és aztán pedig már a családjukban élhették az életüket, és kezet foghattak emberekkel, részt vettek a közösség alkalmain. Visszamehettek a társadalomba, a családba. De miért csak ez az egy ment vissza? Azért, mert a kirekesztettségben csak ezt látták, hogy nem találkozhatnak a családjukkal és a társadalommal. Nem értették, hogy a társadalom mélyén van a probléma, és hogyha az nem oldódik meg, akkor igazából az, hogy ők most visszakerültek, igazából semmit nem jelent a világ egészét tekintve. Aztán ott volt a 38 éve beteg ember, akinek Jézus a segítsége lesz, nincs embere, hogy a gyógyuláshoz segítse őt. Nincs ember, aki megfogja őt és elvégy oda, ahol a gyógyulását reméli. Nincs embere. Olyan keményen hangzik ez a szó. De sokan vannak a világban, akinek nincs embere. Aki ilyen egyedül van, mint a kis ujjam. Akire nem nyitnak rá. Akivel nem érintkeznek a családtagjai sem. Egyedül van. Megdöbbentő volt tapasztalni, hogy Nyíregyháza környékén a tanyákon élő emberek közül többeknek azért kellett bemenni a hajléktalan szállóra télire, mert bár van háza, meg volt tüzelője is, csak nem volt az, aki besegítse neki a tüzelőt, hogy meg ne fagyjon a tanyájon. Így egyedül van, mint a kis ujjam. Nem megdöbbentő, hogy nincs egy szomszéd, vagy nincs egy családtag, vagy nincs egy olyan ember, aki megszánná ezt az egyedül maradottat. Hát Jézus emellé a 38 éve beteg mellé ember is így állt oda, és azt mondta neki, hogy na gyere, fogd az ágyadat. És mindaz, ami eddig téged kirekesztett a társadalomban, mert egyedül voltál, mert nem tudtál mozogni, most akkor megoldódik. És ez az ember is fölállt az ágyáról, fölállt a 38 éve fekvő ember, és elindult az élete útján. De ez kimozdítja vajon a világ kerekét a kátyúból? Vajon tovább lendül a világ kereke? Ezáltal, hogy most ez az ember, ez a 38 éve beteg ember kijött, és van most már esetleg embere, mert oda tud valakihez menni. De Jézus nem ment el a megkötözött gadarai mellett sem, aki az ördög megszállása alatt volt, és már emberi életet egyáltalán nem tudott élni, ki volt rekesztve a társadalomból, a falun kívül élte az életét a temetőben, és láncokkal kötötték meg, hogy maga ellen és mások ellen se fordulhasson. Jézus odament ehhez a gadarraihoz, és megszabadította. Az ördög fogságából kiemelte ezt az ember. De hát tovább gördült a világ kereke ezáltal? Hát dehogy gördült tovább, hisz a falubeliek azt mondták, hogy Jézus, menjél tovább! Ne maradj itt a falunk körül! Menjél tovább, mert nem tudjuk, hogy mi lesz majd ennek a vége. Nem értették meg a falubeliek sem, hogy Jézus kicsoda, és miért is jött ebbe a világba valójában, és mit tudna számukra elhozni. Jézus születésével és a földi szolgálatában még nem oldódott meg a világnak a nagy problémája. Ez egy hatalmas nagy csattanás volt, megszületett az Úr Jézus Krisztus, eljött picin gyermek formájában a világ ura, ott nevelkedett József és Mária házában, sok mindent megtett, ezeken kívül is, amit felsoroltam, de igazából az élet kereke, vagy a világ kerekét az lemítette tovább, hogy ő elindult a Golgota felé vezető úton, a Via Dolorosán, a szenvedés útján, és a szenvedés útján mindent megtett azért, ahhoz, amit az Isten az emberrel való megbékéléséhez fontosnak tartott. És itt látjuk ebben az igében, hogy azt mondja, hogy az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az a kő, amelyről azt mondták, hogy nincs szükség rá, menjél tovább a falunkból. Az a kő, aki a 10 leprás közül 9-nek azt mondta, hogy nem érdekel most már, hogy ki vagy Jézus. Megsegítettél bennünket, köszönjük, de most már nekünk van családunk, meg gondunk, meg bajunk, és akkor éljük tovább az életünket. De sok keresztény gondolkodik így. Amikor az Isten belép az életébe, megfordítja azt, és elfeledkezik arról, hogy Jézus a zárókő, Jézus a sarokkő. Nélkül az egész nem áll meg. A zárókő, könyvesek vannak itt közöttünk, azok tudják, hogy a boltívnek a zárókőbe, amelyet beillesztenek ide, hogy aztán, amikor kiszedik a rácsolatot alul, akkor nem omlik be a boltív. És hogyha ezt a zárókövet innen kiemelik, akkor az egész összeomlik. A sarokkő pedig nyilván, akik régen építkeztek, tudják, amikor még nem vasbeton volt az alap, hanem nagy köveket raktak az alapba, akkor a sarokhoz odaraktak egy hatalmas nagy követ, hogy nehogy ott szétcsúszson a ház a saroknál. A sarokkő tartotta meg az egész házat. És Jézus az, ami megtartja az életed házát. Jézus, ami a zárókő, amely megtartja az életed boltívét. És ez a kő megvetett volt az emberek előtt. De mégis ő lett az, aki bebizonyosodott, hogy zárókő és sarokkő lehet az ember életében. Ami egybe tartja az egész világot, amitől működik a rendszer. Jézus élete és szolgálata az akkori társadalomban nem volt átütő. Az emberek nem értették meg, hogy miért jött ő és mit csinál valójában. Valóban megvetett volt, így írja Ézsaiás, fájdalmak férfia. Valóban ő volt az, aki megvetett volt, aki elszenvedte az emberek megvetését, elszenvedte az emberek közömbösségét, de a szenvedés és a kereszt halála, a Golgotára vezető útja és a golgotai kereszt halála adta meg ezt a zárókő jellemét. Ettől lett Jézus Krisztus a küldetés, ettől lett Jézus Krisztus küldetése betöltötté. Ez a zárókő és szegletkő mutatkozott meg a nagypénteki Isten tiszteletünkön is, amikor az asszony testvérek végigvezettek bennünket a keresztúton, azon a keresztúton, amit Jézus elkezdett, attól kezdve, hogy kimondták rá a halálos ítéletet, és a sírba nem helyezték. Jó volt végigmenni ezen a keresztúton. Ahogy végig gondoltam a testvérek előadásában, kétszer is meghallgattam, mert hogy a börtönbe is bevittük tegnap, a nyíregyházi börtönbe. Jó volt végighallgatni, és hogy miért volt jó számomra, végig kellett gondolnom, hogy mi is volt ennek a lényege. Nem a Szentírás történéseit vettük végig. Nem a Szentírás történései során, vagyis nyomán mentünk végig azon, hogy Jézus Krisztus hol járt, mit csinált, mi történt vele, hanem valaki keresztény ember, aki írta ezt a keresztutat, ez az ember végig gondolta azt, hogy mit tett Jézus Krisztus ő érte. Mi az, ami az ő életére nézve fontos. És amikor Szentírásban nyilván nem tudjuk, hogy Jézus elesette a keresztel és hányszor esett el, de itt ezek az elesések, amikor ott sorba mentek, azok egyre inkább nyomasztottak, hogy valóban a bűnünk terhét viszi Jézus ezen az úton, és rogyadozik a világ bűnterhe alatt, és mégis megy, és halad föl a Golgotára. És valóban a Veronika szerepe a keresztény hagyományban van meg, és a Szentírás nem ír arról, hogy oda megy egy asszony, és megtörli az arcát, de az biztos, hogy ami ott abban szerepelt, hogy az asszony testvérek előadták, hogy a Jézus Krisztus vérverejtéke az az én bűneim miatt jön ki. És az az asszony, aki megkente Jézust, idézi föl ez az állomás, aki megkente Jézust, az a bűnös nő ott a farizeus házában, a halálára kente föl Jézust. Hát miért kente a halálára? Élt Jézus Krisztus ott. Csak hát ott van az átvitt gondolat, hogy az a bűnös nő tudta, hogy az ő bűneinek a bocsánata Jézus Krisztus halálával fizettetik meg. És ő már akkor ott a halálára kente föl Jézus. Még nem tudta, hogy miért, nem biztos, hogy értett mindent, csak prófétált ez az asszony. A farizeusok se értették, meg senki nem értette. De az asszony fölkente Jézus Krisztust, megkente Jézus Krisztust a halálára, mert tudta, hogy a bűnei bocsánata Jézus Krisztus halála által lesz az övé. Hát olyan jó volt így végig gondolni, meg végig haladni azon, hogy mit tett meg Jézus Krisztus azért, hogy nekem szabadságom legyen. Mit tett meg Jézus Krisztus azért, hogy a világnak a kerekét tovább lendítse, meg a te életednek a kerekét. Hogy aztán meg tudjuk élni mindazt, amit az Isten ebben a teremtésben, ebben a teremtett világban elénk adott. Ez az a nap, hangzik az igéből, ez az a nap, amelyen Jézus szenvedett, meghalt és feltámadt. És olyan jó látnunk ebben a mai napban, hogy Jézus szenvedett a mi bűnei büntetéséért, meghalt azért, hogy nekünk ki legyen fizetve az adósság levelünk. Fölvitte a keresztfára az adósság levelünket. És aztán föltámadt a harmadik napon. Első zsengeként. Olyan szép ez a magyar szó, hogy zsenge. Első zsengeként támad fel a halottak közül, azért, hogy megmutassa az utat számodra, meg számomra az örök élet felé. Azt mondja, hogy halál, hol a te fullánkod, mondja Pál apostol. Nincs felettem hatalmad. Halál, hol vagy te Jézus Krisztus váltságához képest? Nyilván meg fogok halni, földi testen el fog múlni, de halál, hol a te fullánkod? Az örök életet ültette belém Jézus Krisztus, az ő váltság halálával és feltámadásával. Ez lendítette tovább a világnak a kerekét, megadva a halálba rekesztettségből való szabadulásnak az útját. És ezért örvendezhet a szívünk most, és mondhatjuk azt, azzal az ősi keresztény köszöntéssel, hogy Jézus feltámadt, valóban feltámadt. Jeltek örvendezünk, mert ez az a nap, amit az Úr rendelt. Ez az a nap, amelyről prófétált a Zsoltárok könyvében, évszázadokkal megelőzve Jézus Krisztus születését, évezredekkel ezelőtt valaki az Istentől vette az üzenetet, és mondta, hogy lesz egy nap, amelyet az Úr rendelt, amely örvendezés napja lesz, mert az ember megszabadul a bűnbe rekesztettség terhétől, és Isten tovább lendíti a világnak a kerekét, és működhet tovább a világ. Mert ha Jézus nem született volna meg, mert ha Jézus nem ment volna a szenvedés útján el egészen a Golgotai keresztig, a világ kereke megrekedt volna abban a kátyúban. És nem lenne a világ ilyen, mint amilyen most. Erre hív bennünket az Isten, erre az örvendezésre hív bennünket az Úr. Gyertek, örvendezzünk, mert itt van az a sarokkő, itt van az a szegletkő, itt van ez a zárókő, amely az életedet teljessé teszi, amely az életed életté lehet. Gyertek, örvendezzünk ennek. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te valóban közel jöttél az emberiséghez. Köszönjük, hogy megbékéltél ezzel a világgal. Nem a bűneinkre néztél, nem az elszakítottságunkra néztél, hanem fiadra, az Úr Jézus Krisztusra, aki felvállalta a halált, fölvállalta a vérverejtéket, fölvállalta a megaláztatást, a szenvedést, fölvállalta azt, hogy gúnytárgya legyen, csupán csak azért, hogy nekünk, az apró pici porszemnek ebben a világegyetemben élete lehessen. Hálás a szívem, Uram, hogy nem hagytad a világot abban a helyzetében. Nem hagytad úgy a világnak a kerekét abban a kártyúban, hanem tovább lendítetted. Áld meg bennünket, Urunk, hogy tovább görbüljön ez a kerék. És amit te elterveztél ebben a világban, az valóban megvalósulhasson. Áld meg bennünket, Urunk, hogy használható eszközeid lehessünk. Ott, ahol látni szeretnél bennünket. Attillát és Anna Marit áld meg ott a várpalotai gyülekezetben. A mi gyülekezetünk tagjait áld meg kit-kit a maga helyén. Add meg, hogy ne legyünk olyanok, mint a 10 leprás. Ne legyünk olyanok, akik csak azt látják, hogy földi életünk könnyebbé lesz, ha keresztjén vagyok. Hanem lássuk meg azt, amit meglátott az a samáriai, aki visszament Jézushoz, hogy csak melletted, csak veled lehet teljesi az életünk, csak veled mehet tovább az életünk kereke. Te légy azokkal, Uram, akik megrekedtek valahol, akiknek az élete kátyúbazottként, és igazából nem találják a melletted való élet örömét, nem találják a hozzád vezető utat, add meg, hogy segítségükre lehessünk ebben. Te mozdítsd az ő szívüket, életüket, hogy vágyódjanak hozzád, vágyódjanak a közösséghez. Hadd lehessenek a közösségnek részeivé, tagjaivá, hadd tölthessék be a küldetősüket, Urunk. Te tudod, hogy milyen sokféle élethelyzetből érkeztünk most ide. Te tudod nyomorúságainkat, nehézségeinket, szenvedéseinket. Te tudod, hogy mi az, ami most elválaszt tőled, és mi az, amivel szeretnéd mozgatni az életünket. Ebben adj nekünk világosságot, ebben vígj tovább bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy adtál egy ilyen napot, amelyen örvendezhetünk és vígathatunk. Dicsőség legyen a te nevednek, hogy így akartál magad mellé hívni, így akartál magad mellé venni. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy mai vasárnapunkon úrvacsorai közösségben leszünk egymással és az Úrral. Mindenkit szeretettel hívunk ebbe az úrvacsorai közösségbe. Hirdetem, hogy a mai napon még görögszállás lesz kint istentiszteletünk 15 órától kezdődően, holnap pedig Kisvárdán 11 órai kezdettel. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban ezeket az alkalmakat, és aki tud, jöjjön bátran ezekre az alkalmakra. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon is az Isten tiszteletek szokott időben és rendben megtartjuk. Arra is mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Szomorú szívvel, de a feltámadás reménységében hirdetem a testvéreknek, hogy elmúlt héten temettük el Németh Zoltán György testvérünket, az Úr adjon békességet a gyászoló családnak, hogy bennünket is emlékeztessen életünk végére, hogy bölcs szívvel folytathassuk életünket itt, és bölcs szívvel hagyhassuk majd itt a földi teret. Köszönjük az Úrnak, hogy megtartott bennünket eddig, és minden áldásával körbevett bennünket. Hirdetem a testvéreknek, hogy előttünk lévő alkalmak, az egyik a kerületi missziói napunk, amelyre szeretettel hív és vár bennünket a kerületi elnökség. 1000 forintba kerül az úti költség, hogy elmenjünk Aszódra, hogyha a nagy busz megtelik. Erre kérem, hogy jelezzék a testvérek szándékukat. Isten tisztelet végén is, vagy telefonon, vagy hétköznap bármikor jelezzék, hogy részt szeretnének venni ezen a aszódi csendes napon, május 28-án reggel 6 óra magasságában fogunk majd valahogy indulni. Előtte még lesz majd egy munkás csendes napunk, illetve kettő is, május 7-én és 14-én tartunk a templom körül munkás csendes napot. Ezekre az alkalmakra szeretettel hívunk és várunk férfiakat, asszonyokat, fiatalokat egyaránt. Házaspári csendes hét lesz Biatorbágyon május 8-ától 13-áig. Akik szeretnének jelentkezni, megnézzük, hogy van-e még hely. Segítünk a jelentkezésben, de interneten bárki jelentkezni tud erre, és a következő hetekre is, amelyek nyáron lesznek, gyermek, ifjúsági és családos hetek is. Hirdetem a testvéreknek, hogy a gyerekhetünk, gyülekezeti gyermekhetünk Garbócon július 11-től 16-áig lesz idén. 6 éves kortól konfirmandus korig, tehát 13-14 éves korig várjuk a gyermekeket. Kérem, hogy jelezzék időben a testvérek, hogy gyermeküket, unokájukat, keresztgyermeküket, vagy akár szomszédgyereket, vagy barátot szeretnének nevezni erre a hétre, hogy a létszámmal kalkulálni tudjunk. Nemzetközi ifjúsági hét lesz augusztus 13-ától 20-áig, ez jó távol van még, de mivel nemzetközi hétről van szó, a jelentkezést hamarabb le kell adni. Dániából és Angliából szervezik ezt az ifjúsági hetet, amely a 18 év fölötti korosztálynak szól egészen 30-as évekig. Persze, hogyha van 16-17 éves érett fiatal, aki szívesen megy egy ilyen hétre, akkor nyilván korkedvezményt lehet adni. Szépség hibája ennek a hétnek az, hogy angol nyelven folyik, tehát olyan fiatalokat várunk erre a hétre, akik angolul alapszinten kommunikálni tudnak. Én is ott leszek ezen a héten, tehát hogyha kevésbé tud valaki kommunikálni, akkor együtt kommunikálunk majd gyengén angolul. 4 napot töltünk Sátoraljújhelyen, és 2 napot pedig itt a gyülekezet környékén. Szeretnék megismerni ezek a fiatalok gyülekezetünk életét, munkáját, és segíteni is azt. Észtországtól, Albániáig, Angliától, Lengyelországig nagyon sok országból érkeznek fiatalok erre a hétre. Aki szeretne jelentkezni, az kérem jelezze számomra, és akkor segítünk a jelentkezésben. Itt a hirdetésben is szeretném Isten áldását kérni, meg imádságunkról biztosítani Attiláékat, az Úr áldjon meg benneteket a várpalotai életetekben, és remélem, hogy megtaláljátok a helyeteket, szolgálatotokat, és az Úr megállhatott abban a közösségben benneteket. Fintor Tamás testvérünk szeretne még egy szózatot intézni a gyülekezet tagjaihoz. Hallgassák meg a testvérek az ő hirdetését.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Közeledik az anyák napja, és ebből az alkalomból szeretném meghívni a kedves édesanyákat, nagymamákat, keresztanyukákat április 30-án, tehát szombaton, 2 órától kezdődő anyáknapi köszöntőnkre, és természetesen azokat is várjuk, akik nem tartoznak szorosan a gyülekezetünkhöz, de szívesen eljönnek, őket is szeretettel várjuk, tehát április 30-án 2 órától. Köszönöm szépen!
Köszönjük, Tamás! Ezt én is megerősítem, hogy mindenkit szeretettel hívunk és várunk. Anyákat, nagymamákat, keresztanyákat, vagy olyanokat, akik szeretik a gyerekeket, ha nem is kaptak az Úrtól ilyen áldást. Készüljünk az Úr vacsorára, énekeljük 308-as számú énekünk első versét. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr szent vacsorájának vételére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. És megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Krisztus Urunk apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennállva válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérde mindenkitől, személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánod.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e?
Megbocsátottál.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekezem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen nékünk a mi hitünk szerint, s ezzel a hittel fennállva könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. és így hirdetem én is ti néktek bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen az a mennyen és a földön, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Az Úr tartsa meg a ti hiteteket, erősítsen meg ebben a hitben, keresétek az ő szent lelkét, s teremétek a megtérés az illő gyümölcsöket az Úr Jézus Krisztus által. Amen. 11-es számú liturgiát énekeljük az úrvacsora alatt, amely 64. oldalon található énekeskönyvünkbe. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét. Imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és Örök Istenünk, a Jézus Krisztus által, mert feltámasztottad a halálból egyszülött fiadat, és benne örök életet adtál a világnak. Ezért az üdvözültek mennyei seregével és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. A nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, s tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Úrunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindjárt. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek, és sokakért kiontatik bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön, örökké.
Úr békessége legyen mindenkor véletek. Jertek ime mindenkész, járuljatok az Úr szent asztalához.
Megkezdett 308-as számú énekünket folytassuk.
Békesség néktek! Teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Békesség néktek!
508.
A mi Úrunk Jézus Krisztusunk, szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit, az Úr Jézus Krisztus által.
427-es.
A mi Úrunk Jézus Krisztusunk szent teste és vére tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Ez a mi Urunk Jézus Krisztus. Amiért kérettetek. Hálát az Úrnak, imádkozzunk. Urunk, magasztalásodat hallotta a fülünket, hogy süket legyen a veszekedés és a békétlenség hangjára. Nagy szeretetedet látta szemünket, hogy meglássa üdvözítő reménységedet is. Dicséretedet énekelte nyelvünket, hogy az igazat vallja ezután. Testedből részesült a testünk, add, hogy új életet éljen ezután. Hála néked, kimondhatatlan jóságodért. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Befejezésül énekeljük el nemzeti himnuszunkat is. Thank you.